Imádkozunk, testvérünk. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy itt lehetünk együtt, és itt vagy közöttünk a te ígédben és a te szent lelked által. Úgy kérünk most téged azért, hogy a mi gondolatunk valóban te rajtad nyugodjon meg. Uram, hogy a tudatunkkal minden estét te feléd fordulhassunk. Kérünk téged, hogy jelensd ki magadat, ahogyan azt csak te tudod megtenni, Uram. Köszönjük, hogy úgy, ahogy itt vagyunk, most egyenként ismersz és szeretsz minket. És te tudod, hogy mire van szükségünk. Kérünk téged, hogy te magad juttasd el hozzánk a te üzenetedet. Amen. Testvéreim, a 37. Zsoltárnak az első 4 versét szeretném elolvasni, annak alapján szeretnék bizonyságot tenni. Olvasom az igét. Dávidé, ne indulj haragra a gonosz miatt, ne irítkedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint az öld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhat, és biztonságban élhet. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Lehet, hogy ismerős a Zsoltár, én emlékszem rá, hogy egészen fiatal hívő koromtól kezdve olyan kedves volt nekem ez a 4. vers, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit, de az egész Zsoltárnak az üzenete nemrég fogta meg a szívemet. Most először arról beszélnénk, ami az első versekben van, ahol az Isten iránt való bizalomra hívja fel a figyelmünket Dávid. De még egy pillanatra nézzünk szembe azzal, hogy milyen helyzetben van a Zsoltár írója, Dávid. Amikor ezt a Zsoltárt megéri, amikor ez megfogan a szívében, ugye bizalomra, meg az Úrban való gyönyörködése biztatja a saját lelkét, mert nyilvánvaló, hogy az ő helyzeténél fogva nagyon komolyan kísértése volt az indulatokra. Nem volt könnyű helyzete. Éppen a jövő héten készülünk egy olyan sorozatra, aminek az a címe, hogy amíg a felkentből király lett. És itt Dávidról van szó, akit szinte serdülő korában felken Sámuel próféta, és mi mindent kell megélnie abban a körülbelül 10 esztendőben, amíg végre Izrael királyaként uralkodhat az ő népén. Dávid nagyon sokat szenved a meg nem értéstől, az igaztalanságtól. Itt ez a Zsoltár a továbbiakban beszél arról, hogy mennyi ármánykodás, mennyi gonoszság üldözi őt, és mennyi igazságtalanság, jogtalanság történik az ő életében. Ez a Dávid, akinek nagyon-nagyon hányattatott volt az élete, írja ezt a Zsoltárt, és mondja önmagának, biztatja önmagát, és biztat minket arra, hogy bízzál az Úrban. Nem kell mondanom, hogy a bizalomnak milyen óriási jelentősége van az ember életében. Ha most úgy kicsit belegondolunk, hogy az életünknek milyen területein olyan nagyon közismert számunkra, hogy a bizalom nélkül minden tönkre megy. Egy baráti kapcsolat, családi kapcsolat, munkatársi kapcsolat, házasság. Ha nincs bizalom, minden tönkre megy. Mert ezeknek a kapcsolatoknak az alapja a kölcsönös bizalom. Ez a Dávid azt mondja, hogy bízzál az Úrban, és utána beszél arról, hogy ne irigykedj a gonoszok miatt, mert hamar elhervadnak. És olyanok lesznek, mint a fű. Ez a Dávid tudja, látja, hogy akinek látszat szerint olyan jól megy a dolga, mi a perspektívája, mi a jövője. Lelki látása van. Testvérek, komoly jelentősége van annak, hogy ahogy mi élünk, ahogy szemlélődünk, ahogy mérlegre tesszük az élet dolgait, meg a másiknak a dolgait, az életét, az életvitelét. hogy lelkiképpen tudjuk-e megítélni, lelkiképpen látjuk-e, vagy olyan testi módon, hogy látom, hogy olyan hanyagul végzi a dolgát, annyi visszaélés van az életében, a munkájában, és mégis neki megy jól. Amikor testi módon szemléljük a dolgokat, akkor bizony megfogannak az indulatok, az irigység, a keserűség, a vád a szívünkben, a sok mindenféle jogtalanság miatt. Vajon lelki látásunk van-e, amikor szemléljük az élet dolgait? Olyan jó ilyenkor belegondolni mindjárt abba, hogy a mi szívünkben mi lakozik. Szembenézni azzal, hogy mi miatt háborgom, mi miatt vagyok nyugtalan, igazságtalanságok, jogtalanságok, talán társadalmi szinten, vagy munkahelyi viszonylatban, vagy a családban, hogy mindenért én vállaljam a felelősséget, mindenre nekem legyen gondom. Gondoljunk bele, hogy mi minden van a mi személyes életünkben, ami miatt háborgunk. És Isten azt mondja, hogy ne háborogj. Istennek minden ne szava az igében védőkorlát a mi számunkra. Amikor ő azt mondja, hogy ne, akkor ha én ennek mégis ellene teszek, az csak a saját káromra, a saját veszedelmemre tehetem. Ne háborogj, ne keseregj, ne légy irigy, ne vádolj, és ne ítélkedj. Olyan jó lenne, ha meghallanánk Isten szavaként ezeket a felszólításokat, mert hiszen mi a következménye? Mi a következménye saját magunkra nézve? Ugye tudjuk, hogy amikor az emberben irigység van, így is mondjuk, hogy keserű irigység, akkor az nekem keserű, nem annak, akire irigykedem, hanem nekem keserű. És a háborgásomtól az én vérnyomásom megy föl. Védelem, amikor Isten figyelmeztet, kifelé pedig háború lesz belőle, ugye? Megromlanak a kapcsolatok. Ne háborog, és ne irigykedj, mondja Isten igéje, hanem. Azt mondja, hogy hanem bízzál az Úrban, és jót tégy. És így folytatja, hogy akkor. És ez azt jelenti, hogy amire az Isten felszólít, ahhoz ígéretet fűz. Ha bízol benne, ha az Úrban bízol, akkor két ígéretet mond, akkor az országban lakhatsz, és akkor biztonságban élhetsz. Úgy belegondoltam abba, hogy mit jelentett akkor Dávidnak, meg Izrael népének, akiknek énekelte ezt a Zsoltárt. Mit jelenthetett az, hogy akkor az országban lakhatsz? Akkor nekik az ígéret földjét, a Kánaán földjét jelentette, hogy akkor ott lakhatsz, amit az Isten készített meg a te számodra, ahol az Isten meg akar áldani. És mit jelent ma a mi számunkra, hogy Isten azt mondja, hogy bízzál az Úrban, akkor az országban lakhatsz. Akkor az Isten országában lakhatsz. Az Isten országának van egy ilyen fordítása is, hogy az Isten királyi uralma. Ez úgy elénbe hozta azt, hogy itt arról van szó, hogy az Isten királyi uralma alatt élhetek a bűn uralma helyett. Én nem tudom, hogy mennyire éljük meg ennek a nehéz, súlyos valóságát, hogy a mi életünkben a bűn uralkodik. Az édeni bukástól kezdve ebbe a lelki állapotba születünk bele, amire ez a jellemző, ugye amióta az ember elhitte a hitetőnek, hogy jónak és gonosznak tudói lesztek, azóta tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, csak éppen nem tudja tenni a jót, hanem csak a rosszat. A bűn uralkodik, velünk született. Olyan döbbenetes arra gondolni, ahogyan a kisgyereket senki nem tanítja a negatív dolgokra, a rossz dolgokra, magától teszi. Most eszembe jutott hirtelenibe egy kis szomszéd gyerek, egy hívő család állami gondozásból hozott ki egy 2,5 éves kis fiút, aki az intézetben még igazán beszélni sem tanult meg, és olyan kis szorongó kis gyerek volt, hogy hogy nem tudott mosolyogni. Mondták neki, hogy Dávid új nevet is kapott, nem ez volt az eredeti neve, hogy mosolyogjál, és akkor a gyerek vicsorított. Hogy széthúzta a száját, ez nem volt mögötte az a belső, ami az ember arcára tényleg mosolyt hoz. És ez a kis Dávid nem találta helyét ott a családban, úgy nem értette, hogy mi van vele, hogy gondosan ellátják. Nem volt akkor még gyerekágy, egy járókába aludt a Dávid, és amikor az anyja, a nevelő anyja este rendbe rakta és berakta a járókába, az üveges ajtón egy függöny volt, és aztán kis idő múlva a mama benézett, hogy mit csinál a Dávid. A következőt látta. Dávid kimászott gyorsan az ágyból, ment körbe a szobába, összekapkodta a játékokat, meg ami neki kincs volt, és gyorsan vissza a takaró alá a játékokkal együtt, és aztán cimlelte az alvást. Senki nem tanította rá. Csak ott a régi helyzetében kialakult az, hogy nekem csak akkor van valamim, ha megszerzem magamnak, és akkor összelopkodta magának, amit ott a környezetében látott. A bűn uralma. Ismerjük, ahogy a gyerek azt tanulja meg először, hogy nem, meg azt, hogy add ide, meg hogy enyém. A bűn uralma, de később is, amikor már valaki belátásra jutott, arra nézve például, hogy ha nem szólnék vissza, akkor nem lenne háború a családban. És elhatározza az ember, hogy legközelebb nem teszem. Aki már megpróbálta, tudja, hogy ez nem is olyan egyszerű. Egyszerűen nem tudom nem tenni. És sok példát lehetne erre hozni, hogy az embernek szembesülnie kell ezzel a ténnyel, hogy a bűn uralkodik. És a bűn tesz tönkre mindent. Méghozzá nem a másik bűne, hanem az enyém. Gondoljunk csak rá, hogy a családban nem az elvárásaim miatt vannak nézeteltérések. Amikor én nem megkérem a másikat, hanem fölháborodom azon, hogy nem csinálta, amit szerintem észre kellett volna vennie, és meg kellett volna tennie. Nem az önzésem, hogy az én szempontom a legfontosabb, váltja ki azt, hogy nézeteltérésünk van. A tudálékosságom, amikor mondom, hogy itt kellett volna, megmondtam, tudtam, és akkor rögtön ott van a feszültség, mert a másik meg megkeseredik azon, hogy már meg kioktatnak. Az erőszakosságom, amikor mindenáron jót akarok tenni a másiknak, függetlenül attól, hogy az szerinte neki jó-e. Talán mások is olvasták, nemrég az Etoszban olvastam ezt a mondatot, hogy az igazi segítség, amikor a másiknak a tényleges szükségét elégítem ki, és nem a magam gondolatát, amit én gondolok szükségesnek meg jónak a másik számára, erőltetem rá a másikra. Tulajdonképpen az erőszakosságomat élem ki. Az indulatosságom. És ugye sorolni lehetne, hogy mi mindenben kell szembesülnie az embernek azzal, hogy a bűn uralma teszi tönkre a kapcsolatokat, a bűn uralma miatt romlik el az életünk. Bízzál az Úrban, mondja az ige, és akkor az országban, az Isten országában, az Isten királyi uralma alatt lakhat, akkor nem kell a bűn uralma alatt maradnod, hanem Isten gyermekeként élhetsz. Olyan nagyon fontos kérdés, a legfontosabb kérdés az ember életében, hogy ez valaha valóság lett-e az életünkben. Hogy Isten megmutathatta a bűnt, az elveszettségemet, és a bűn uralmának minden keserves következményét az életemben, és megláthattam-e, hogy Isten mit tett azért, hogy nekem ne kelljen a bűn uralma alatt maradnom. Mert mit is kell érteni ez alatt a felszólítás alatt, hogy bízzál az Úrban? Mit jelent, hogy bízom az Úrban? Miben kell bíznom? Mit kell komolyan vennem? Mire építhetek? A hitnek, az Istenben való hitnek a kifejezése, ez is így mondhatnám, hogy a hit gyakorlata, gyakorlati kifejezése, hogy bízom. Ahogyan azt mi megéljük. Bízom abban, hogy Isten az, akinek kijelentette magát. Komolyan veszem azt, hogy Isten a bűn alá rekesztett ember fölött kimondta már ott az ős evangéliumban, a Mózes első könyvének a 3. fejezetében, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni, hogy ne a kígyó, ne az ellenség uralkodjon rajtunk, hanem kiszabadulhassunk az uralma alól. Isten megígérte, Isten felkészítette rá a törvény a proféták által a népét, és megtette. Megtette, amit megígért 2000 évvel ezelőtt ott a Golgotán, amikor a bűnödet meg a bűnömet az egyszülött szerelmes fiúban megbüntette az Isten, hogy a múltunkat elrendezve, hogy ne kelljen a bűn alá rekesztettségben a kárhozatban maradnunk, megtette. Aztán gondoskodott róla, hogy ezt meghalljuk. Hogy legyen Bibliánk, hogy olvashassuk az igét, az evangéliumot, az örömüzenetet. Az örömüzenet erre vonatkozik. Nem kell a bűn uralma alatt maradni. Jézus Krisztus a Golgotán váltságot szerzett nekünk a bűn következményéből, a bűn uralma alól. És hallhattad, és hallhattam, és akkor már csak rajtunk múlik, hogy bízunk, hiszünk neki, komolyan vesszük, ráépítjük az életünket. Olyan fontos kérdés ez most itt, én nem ismerem a testvéreket, de olyan fontos kinek-kinek személy szerint szembenézni azzal, hogy valóság lett már ez az én életemben, hogy Isten gyermekévé lettem, hogy megtapasztaltam a bűneim bocsánatát, és azt, hogy elfogadott, hogy a tulajdona vagyok, hogy a szívembe költözött, és vele élhetem végig már a földi életútamat, és tudom, hogy hazamegyek, amikor ebből a láthatóból átmegyek a láthatatlanba. Az emberi élet legfontosabb kérdése. Azt mondja, hogy bízzál az Úrban, és akkor az országban lakhat. A másik ígéret, ami a benne való bizalomhoz fűződik, az, hogy és biztonságban élhet. És úgy arra gondoltam, amikor ez az ige előttem volt, hogy hát miért is kellett ezt is mondania Dávidnak, hogy az országban, ugye, már az országban biztonságban élhet. Kinek van szüksége arra, hogy a biztonságra biztassák, bátorítsák? Ugye, aki azért mégis veszélyben van, akinek ellensége van, akit támadások érnek, hát akkor, amikor mi már Isten országában lakunk, amikor már Isten gyermekei vagyunk, akkor is érhetnek minket támadások. Testvérek, erről csak azok tudnak, akik már valóban Isten gyermekei. Hogy az az út, amire mi ráléptünk akkor, amikor bűnbocsánatot nyertünk, és Isten gyermekeivé lettünk, az az út, egy életútnak a kezdete, egy megfordulás, addig mentem elfelé az Istentől, aztán megindultam feléje. Éppen tegnap este hangzott el az esti áhítatban odakint, hogy mindennapos harcok nélkül nincsen megszentelődés. Mert a megfordulás kezdett, és Isten elkezd nevelni minket, Isten azt akarja, hogy szenté legyen a mi életünk, egyre inkább ő hozzá hasonlóvá, egyre inkább az ő természete érvényesüljön a mi életünkben, de ez nem megy úgy, ahogyan a megtéréskor elképzeltük. Én nem tudom, biztos sokan ugyanúgy vannak vele, hogy én is voltam, hogy amikor 16 éves koromban megismertem Jézus Krisztus személyes megváltómnak, igen boldog voltam. És teli volt a szívem annak az örömével, hogy semmi nem választ el engem most már Istentől, mert eltörölte a bűneimet, és azt hittem, hogy majd így egyenesen fölfelé halad az életút. Hiszen én nem akarok többé vétkezni, hiszen én az ő kedvében akarok járni. És vajon így lesz én? Ugye, aki már ismeri ezt az utat, tudja, hogy nem így egyenesen fölfelé, hanem hullámozva, kicsit mindig följebb, de sok-sok kudarccal, sok harccal, mert van ellenség. Van ellenség, aki nem nyugodott bele abba, hogy az uralma alól kikerült az életünk, legalább meg akarja nehezíteni a mi életünket. Meg akarja akadályozni azt, hogy ha Isten gyermekeivé lettünk, akkor kibontakozzon bennünk a tanítványság. Az, hogy az Isten gondolata szerint való életté leszünk, hogy amire teremtett és amire megváltott, az úgy kiragyog, kivirágzik az életünkben, hogy Jézus Krisztus valóban bennünk él, és aki most hagyd mondjam, így olyan sokszor fogalmazódik meg bennem, hogy Uram, add meg, hogy aki velem találkozik, az veled találkozzon. És ezt akarja kimunkálni bennünk, és ennek van ellensége. Ki ez az ellenség? Ugye tudjuk, hogy az az ős ellenség, aki ott az Édenben megcsalta a teremtett embert, és így szoktuk mondani, hogy ennek az ős ellenségnek a legszorosabb szövetségese az én megromlott emberi természetem, akivel társbérletben élek a testem haláláig. Én nem tudom, hogy ki mennyire ismeri már a maga természetét úgy, mint ami mindig ellenkezik az Isten akaratával. Pál apostol beszél erről, hogy van lelki hívő, meg van testi hívő. Van olyan hívő, akit az Isten szent lelke vezethet, és akiben egyre inkább az isteni természet nyilvánul meg, és van olyan hívő, akinek megfordult ugyanaz élete, aki bűnbocsánatot nyert, bekerült az országba, de olyan testi módon, olyan emberi módon gondolkodik, az ideje, az anyagia, arra, hogy mire használja az életét, hogy mit tart az ebben az életben értékesnek, fontosnak, hasznosnak, amiért mindent érdemes odaadni, időt, erőt, mindent. Vagy pedig úgynevezett kispolgári hívő életet él, ahol az a fontos, hogy azért nekem minden biztosítva legyen. Van ellenség, aki elhomályosítja a mi lelki látásunkat, és nem tudunk úgy látni, mint Dávid a nagyon nehéz helyzete ellenére látott, hogy látta, hogy akiknek a gonoszság útján olyan szerencséjük van, és úgy néz ki, hogy minden könnyen megy nekik, azoknak nagyon-nagyon rossz jövőjük van. Azoknak olyan az életük, hogy egyszer csak egyik pillanatról a másikra minden elvész, amit értéknek gondoltak. Biztonságban lakhat, élhet az Isten országában. Nem kell mindig legyőzettetésben élni, nem kell mindig azon szomorkodni, hogy már megint mindent elrontottam, pedig olyan nagyon szeretném már jól csinálni, és annyi keservet élek át azért, hogy még mindig ilyen vagyok. Nem ismerjük ezeket a belső érzéseket, gondolatokat? Hát vajon hol van a forrása, a gyökere, a biztosítéka annak, amit itt az ige ígér, hogy biztonságban lakhat? Így is mondhatnánk, hogy győzelmes lehet. Pál apostol kínlódik ezzel a kérdéssel ott a római levélnek a 6.-7. fejezetében, hogy kétféle törvény működik bennem, van jelen bennem, a testem törvénye, a testi emberemnek a törvénye, és a Krisztus törvénye, az az új. És ez a kettő kibékíthetetlen. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testéből, mondja. De nem marad itt. És olyan jó lenne nekünk is, hogyha ilyen küzdelmeket ismerünk az életünkben, nekünk is meglátni, amit Pál apostol látott és vallott, hogy hálát adok az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, mert nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Akiknek már nem önmagukra kell nézni, hanem az ő győztes Urukra nézhetnek. A Róma 6.6-ban azt az igét olvassuk, így mondja ott Pál apostol, hogy a mi old emberünk, a mi természeti emberünk, az a megromlott természet Jézus Krisztussal együtt megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezentúl ne szolgáljunk a bűnnek. Vajon valaha öröm üzenetté lett-e a mi számunkra? Nekem így fogalmazódott meg ez az igevers, hogy a hívők evangéliuma. Ugye tudjuk, hogy a megtéréskor a bűnös ember számára örömhír, evangélium, a bűn bocsánat. De az önmagával küzdő hívő számára ez az igevers lehet örömhírré, felszabadító hírré, hogy Jézus Krisztus nem csak a mögöttem lévő életszakaszomra hozott megoldást azzal, hogy amit elrontottam, amit mint bűn odavittem eléje, azt eltörölte, megbocsátotta, hanem az előttem lévő életszakaszra is utat mutatott és erőt szerzett. Ezt a megromlott természetet, amelyik mindig keresztezi az Istenit bennem, Jézus Krisztus ugyanúgy magára vállalta, mint az elkövetett bűneimet. Így mondom most, mintha ő lett volna olyan természetű, amilyen én vagyok. Nem tudom, hogy mennyire látod magadat rettenetesnek. Minél inkább ismered magadat, annál inkább rácsodálkozhatsz arra, hogy és ő vállalta a Szent Isten előtt, mintha olyan erőszakos, indulatos, olyan féktelen, olyan tisztátalan lenne, mint amilyen én vagyok belül. A minőségem büntetését is elszenvedte Jézus Krisztus ott a kereszten. Ő belehalt abba, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Azért, hogy mi, akik még ebben a megváltatlan testben élünk, a mi számunkra a bűnnek a teste, azaz a természetünk megerőtelenüljön, nem tűnik el, hanem megerőtelenedik, és már nem kell kiszolgálnunk. Azon gondolkodtam egyszer, hogy hogy van az, hogy amikor valakinek végre már teher lett a bűne, akkor nem kell sokat győzködni, hogy fogadja már el, hogy Jézus Krisztus meghalt azért, hogy mindezt eltörölje. Akkor már úgy olyan természetes, hogy hát ha mindezt megtette, akkor én kérem a bocsánatát, és én hálát adok érte. Miért van az, hogy a Róma 6.6-ban megírt ígéret olyan nehezen és sokszor olyan nagyon sokára lesz örömhírré, evangéliummá a mi számunkra? Hogy miért nincs tele a szívünk hálával azért, hogy már nem uralkodik az a természet, amelyik mindig legyőzött? Olyan miért? A Lukács 14-nek a végén, amikor Jézust tömeg követi, Jézus egyszer megáll, és hátra tekint a tömegre, és elkezd beszélni a tanítványság feltételeiről. Nagyon kemény beszéd. Arról beszél, hogy ha valaki én utánam akar jönni, gondolom, az lehetett Jézus szívében, hogy itt van ez a nagy tömeg, de vajon hányan lesznek ezekből igazán tanítványok? És akkor elkezdi mondani, hogy ha valaki én utánam akar jönni, és meg nem gyűlöli, talán emlékezünk rá, hogy elsorolja azokat, akiket emberileg, természetes módon a legjobban szeretünk. A családtagjainkat, és a végén azt mondja, sőt a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És mi olyan nagyon nehezen jutunk el odáig, hogy a lelkiségemet, aki én emberileg vagyok, végre ellenségemnek tekintsen. Úgy emlékszem rá, hogy olyan felfedezés volt nekem, amikor először megfogalmaztam így, hogy végre ellenségemnek látom az emberemet. Mert ugye ez a feltétele annak, hogy egyet értsek Istennel arra nézve, hogy az a megromlott természet tényleg halálba való. Itt nem lehet egyezkedni, hogy egy kicsit új, kicsit régi, van azért a régiből megtartani való, és mert azért minden nem rossz bennem. Mert lehet, hogy itt tart az ember, és akkor aztán a jónak tartott dolgokat csinálja. és nem növekszik a hívő élet, nem megy a megszentelődés utcán. De ha már végre látjuk, hogy rettenetes ez az én természetem, és tényleg szeretném, ha már nem érvényesülne, ha egyszer Isten úgy látta, hogy én ettől csak úgy szabadulhatok meg, ha halálba kerül, egyet értek végre Istennel, én is halálba szánom. Tényleg a keresztre szánom, nem tudom, ki ismeri Fáji Aladárnak azt a festményét, ahol a keresztre feszített Jézust ábrázolja, és a Jézus testében egy kicsi fekete ember alak. Nyilván ezt az igét akarta kifejezni vele, hogy nem csak Jézus van ott a kereszten, hanem ott van benne az én sötét lényem. Az én egész megromlott ember voltam. Ő azonosította magát velem, amikor az Isten ítélete alá odaállt. Vajon örült-e neki? Vajon egyet értette Istennel, hogy igen, Uram, az én érzékenységem, az én indulatosságom, vagy kire mi jellemző, tényleg halálba való, odaszánom. Vajon elég odaszánni? Vajon nem úgy vagyunk-e, hogyha ez megtörtént is, elfog a reménytelenség annyi keserves tapasztalatunk miatt, hogy de hát nem sikerül, de hát nincsen erőm. Már utálom, de mégis újra legyőzetem tőle. Testvérek, nem elég akarni, kell akarni. Az akarati döntésem nélkül Isten semmit nem tesz az életemben. De nem elég akarni, mert a lehetőséget nem az én akaratom biztosította, hanem a váltság, amit Jézus Krisztus megtett értem. Ha akarom, a következő dolgom az, hogy higgyem el, hogy Jézus Krisztus váltságának az ereje sokkal nagyobb hatalom, mint az én megromlott természetem. Erre a győzelemre, hogy az ő országában, az ő uralma alatt biztonságban lakhat, az vezet el, ha akarom és hiszem. Ha hálát adok Istennek, hogy halálba vitte azt, amivel én nem bírnék, amit én az akarat erőmmel soha nem tudnék legyőzni, ő halálba vitte. Úgy szeretném nagyon gyakorlativá tenni, ezért elmondom azt, amikor először tudatosodott bennem az, amiről most beszélek. Így mondom, hogy amikor evangéliummá lett számomra ez az igevers, hogy Jézus Krisztus halálba vitte az én óemberi természetemet, ugye mindenkinek megvan a maga nagyon jellemző gyöngéje, nekem is. Egy olyan tulajdonság, amin mindig elvéreztem. Én nem vagyok egy habakozós, erős ember, de belül nagyon meg tudok bántódni, és akkor megkeményedem, és akkor elkezdődik az önsajnálat, és ugye aki ismeri ezt az alkatot, tudja, hogy ebbe teljesen tönkre lehet menni. És amikor ezt az igét így megláttam, hogy most beszéltem róla, Isten mindig ezt teszi velünk, hogy aztán következik a gyakorlat, ha az elméletet megértettem. Valaki nagyon keményen belém csípett, ha valami olyan bántó magatartást tanúsított, hogy ebben én mindig tönkre szoktam menni. És abban a pillanatban az volt bennem, ha most én ennek engedek, akkor teljesen tönkre megyek, akkor én szolgálni sem tudok. És akkor ragyogott fel, hogy hát ez az. Most mondhatom, hogy köszönöm, Uram, hogy halálba vitted ezt az én érzékeny, sértődékeny lényemet. Testvérek, egy pillanat alatt elmúlt az egész belső rossz érzés, és én úgy tudtam nézni az illetőre, mintha semmi nem történt volna. Testvérek, így valóság az, hogy nekünk nem kell legyőzetetnek lenni, mert Jézus Krisztus váltsága hatalom. Sokkal nagyobb erő, mint a mi megromlottságunknak az ereje. Ha akarom és hiszem, bízzál az Úrban, ugye ne irigykedj, ne háborogj, ne esj kétségbe, ne ítélkezz, ne a másikban keresd a bajaidnak az okát, hanem bízzál az Úrban, és az ő uralma alatt élhet, és biztonságban élhet. Nem akarok túl hosszú lenni, csak néhány gondolatot még a negyedik versről, ami így hangzik, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Ugye küszködő életnek szóló üzenet volt az előző üzenet, és itt meg merészen tovább megy a Zsoltár író, és azt mondja, hogy nem csak éppen kimászni a nehézből, hanem valami nagyon pozitív életre hív, biztat, gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Vajon vannak nekünk vágyaink, szívünk kérései, amikre úgy gondoltunk, hogy bárcsak ez megtörténne, bárcsak így vagy úgy lenne? És vajon Istentől várjuk-e a szívünk megelégítetését? És annak, hogy megelégített szívünk legyen, hogy a szívünk kérését megadja az Isten, feltétele van. És ez a feltétel az, hogy gyönyörködjél az Úrban. Akkor megelégített szívű emberré leszel. Hogy lehet gyönyörködni ő benne? Ki gyönyörködik az Úrban? Aki ismeri, aki szereti. A gyönyörködés szó kifejezi azt a folyamatosságot, ami nem egy pillanat műve, hanem amikor valamit vagy valakit szemlélek. És a szívem elégítetik meg, a lelkem lesz boldog, a gyönyörködés. Ha ismered, ha kapcsolatban vagy vele, olyan jó lenne csak néhány ige helyre gondolni, néhány történetre gondolni, hogy vajon gyönyörködtél-e már valaha abban például, ahogyan Jézus a házasságtörő nővel bánik, ahogy viszonyul hozzá, amikor Jézus ellenségei olyan érzéketlenül, olyan kegyetlenül odalökik a középre a templomban ezt a nyomorult asszonyt, és ugye Jézust akarják lépre csalni. Nekik az asszony nem számít, hogy ez az asszony mit él át ott, nekik ez nem téma. Jézus pedig a porba ír, Jézus pedig így szólal meg, hogy aki közületek nem bűnös, és azok a lelkiismerettől vádoltatva elsonfordálnak, és akkor Jézus így szólal meg, hogy senki sem kárhoztat téged, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Nem tudom, valaha belegondoltál-e Jézus magatartása, vagy milyen szív kell ehhez, milyen együttérzés kell ehhez, milyen finomság kell ehhez így bánni azzal, aki ott van a bűnének a terhe súlya alatt. Jézusnak a szeretete ítélte meg ennek az asszonynak a bűnét. Ha csak azokkal az írástudókkal lett volna dolga, akkor lehet, hogy azt mondogatta volna magába, hogy egyikötök sem külön, mint én. Csak én vagyok az a szerencsétlen, akivel el lehet bánni. De amikor a szent és tiszta ilyen irgalmas szeretettel vette körül, akkor egészen bizonyosan bűnné lett a bűn. És amikor Jézus azzal küldi el, hogy eredj el és többé ne vétkezzél, biztos, hogy ez az asszony más úton járt ezután. Jézus magatartása vajon gyönyörködte benne, ahogyan ő bánik a bűnös emberrel? Vajon gyönyörködte azzal, ahogyan veled bánik? Ahogyan megkeresett? Ahogyan ismerheted az igét, hallgathatod? Ahogyan olyan irgalmasan igazgatja az életed útját, mindenáron ki akarja hozni belőled a tanítványságot. Aztán még csak annyit, hogy valaha megpihente a gondolatod, és gyönyörködtél-e azon a tényen, hogy az a Jézus, aki a földi életében mindent megtett a megmentésedért, most az Atya jobbján esedezik érted, és az ő imádsága hordozza az életedet. Vajon gyönyörködsz-e benne? Mert aki ő benne gyönyörködik, annak van megelégített szíve, az boldog ember. Bízzál az Úrban, az ő uralma alatt lakhatsz, biztonságban élhetsz, gyönyörködjél benne, és megelégített szíved lesz. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk, hogy neked nagyon fontosak vagyunk. Köszönjük neked, hogy olyan gyöngét szeretettel viszonyulsz a mi életünkhöz. Kihez úgy, ahogyan szüksége van rá. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat, Uram. Bocsáss meg, hogy ennek ellenére mi annyira kevéssé ismerünk téged. Olyan területes ismeretünk van felőled, Uram. Úgy kérünk téged, hogy adj a mi szívünkbe szomjúságot, vágyat arra nézve, hogy egyre jobban megismerhessük a te lényedet, hogy betölthesd a szívünket, hogy bizalom és benned való gyönyörködés által kiteljesedjen a mi életünk, és téged dicsőítő élet legyen, hiszen te ezért áldoztad oda magadat, Uram, és ezért könyörögsz most is érettünk. Légy áldott érte. Amen.
Thank you.